Hazatért Szíriából az augusztus közepén elrabolt három magyar, még vizsgálják, miért voltak ott. Spanyolországban bujkált, elfogták a fekete sereg szökésben lévő vezetőjét. 120 milliót spórolt volna Budapest, a balesetveszély miatt mégis korábban indul a közvilágítás. És 11 aranyérem az Onko olimpián, a rákból gyógyult gyerekek versenyén Magyarország volt a legjobb. Jó reggelt kívánok! Hazatértek a Szíriában kiszabadított magyarok. A három nyugállományú rendőrt 10 napig tartották fogva a szír ellenzékiek. Végül erőszak nélkül tárgyalásos úton szabadították ki őket. Váltságdíjat nem kellett értük fizetni. Azt mondták, egy barátjuk meghívására magánemberként utaztak Szíriába. A szír ellenzékiek szerint viszont nem turisták voltak, hanem Assad elnök kormányát támogatták szakértőként. A magyar külügyminisztérium még vizsgálja, hogy valójában mit kerestek a polgárháborús övezetben, és ismételten azt kérik a Szíriában lévő magyaroktól, hogy jöjjenek haza.
Ők azok a magyarok, akiket szír ellenzékiek egy csoportja ejtett fogjul augusztus közepén Damaszkuszban. Ezután a terrorelhárítási központ a külügyminisztériummal együttműködve kezdett tárgyalni a fogvatartókkal, akik 10 nap után sértetlenül engedték el a magyarokat, váltságdíjat sem kellett fizetni értük.
A kiszabadítások tárgyalásos úton történt, semmilyen erőszakot nem kellett alkalmazni senkinek a térségben, kimondottan tárgyalásos úton oldódott meg a helyzet.
A nyugállományú rendőrök ma érkeztek Magyarországra. Azt mondják, egy barátjuk meghívására magánemberként mentek Szíriába, és az utazásuknak nincs köze ahhoz, hogy mi volt a foglalkozásuk itthon korábban. A három férfi közül csak egy nyilatkozott az újságíróknak, de a nevét ő sem árulta el.
Fizikálisan nem volt embertelen, lélekben megviselt minket, ez még egy idő lesz, amit feldolgozunk.
A volt fogoly hozzátette, sem a szíriai rezsimhez, sem a felkelőkhez nincs közük. A magyarok elrablói azonban közleményt juttattak el a terrorelhárítási központnak. Ebben azt írták, hogy a volt rendőrök a szír kormány segítő szakértőként voltak jelen az országban.
Egy ellenálló katonai egység katonai akció során a környéken elfogott egy rezsimhez tartozó speciális egységet. A későbbiekben kiderült, hogy közülük 3 szakértő magyar állampolgár.
A külügyminisztérium vizsgálatot indít, mert szerintük sok a kérdőjel a 3 magyar szíriai tartózkodása körül.
Meg kell vizsgálnunk, hogy a 3 állampolgárunk milyen körülmények között, miért tartózkodott Szíriában, és főleg milyen tevékenységet folytattak.
A helyettes államtitkár szerint Magyarország semmilyen módon nem akar beavatkozni a szíriai belpolitikába. Ezért azok a magyarok, akik ott nem diplomáciai feladatot látnak el, a saját életük mellett az ország nemzetközi megítélését is kockára teszik. Így továbbra is arra kérik a Szíriában tartózkodó magyarokat, hogy haladéktalanul utazzanak haza.
Várhatóan egy hónapon belül hazahozzák Magyar Robertet. A fekete sereg egykori vezetőjét Spanyolországban kapták el. A férfi 2,5 éve házi őrizetből szökött el. Később távollétében életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. A vád szerint ő volt az úgynevezett fekete sereg vezetője, és ő adott megbízást az alvilág egyik ismert alakja Ragyás Tóni megölésére is.
Budapesttől 3000 kilométerre, Spanyolország egyik legdrágább üdülőhelyén fogták el Magyar Robertet. A legkeresettebb magyar bűnöző 2,5 éve bujkált a rendőrség elől.
A spanyol hatóságok részleteket nem árultak el. Amit mi tudunk, Dél-Spanyolországban történt az elfogás. Egy tettenérés volt, egy vagyon elleni bűncselekmény valószínű betörés helyszínén. És ők csak annyit tudtak, hogy egy magyar állampolgár a személy azonosságának az azonosítását tőlünk várták.
Magyar Robert volt a retteget fekete sereg nevű bűnszervezet vezetője. A bűnbanda tagjai vállalkozóktól szedtek védelmi pénzt, lányokat futtattak, tartozásokat hajtottak be, míg a fegyveres leszámolásoktól sem riadtak vissza. A bűnszervezet az egész országot behálózta, a banda vezér pillanatok alatt akár 1000 embert is tudott mozgósítani. 6 éve Magyar Robertet egy fővárosi bevásárlóközpontban fogták el, miután egyik embere ellene vallott és elmondta, hogy még 2003-ban a banda vezér utasítására ölték meg az ország egyik leghírhettebb bűnözőjét, Ragyás Tónit. Magyar Robert 3 évig előzetes letartóztatásban volt, de miután ügyében nem született ítélet, kiengedték. A A bandavezér ezután házi őrizetbe került. A rendőröknek naponta háromszor kellett volna ellenőrizniük, de ezt a bíróság szerint 2010. január 16-án nem tették meg. Magyar Róbert ezt kihasználta és megszökött. Felesége most is itt él, ott jártunkkor már tudta, hogy férjét elfogták a spanyol rendőrök.
Most reggel hallottam.
Mit szól hozzá?
No comment.
Miért?
Nem tudok mit hozzászólni.
Míg Magyar Róbert szökésben volt, távollétében tényleges életfogytiglanra ítélték. A fekete sereg 28 tagjára 153 évi börtön és fegyházbüntetést szabtak ki. Magyar Róbertet először Spanyolországban állítják bíróság elé. A magyar hatóságok már kérték a kiadatását, a férfit várhatóan egy hónapon belül hazahozzák.
Nem tudott a Honvédelmi Minisztériumban zajló visszaélésekről, és saját államtitkárával is alig tartotta a kapcsolatot. Ezt mondta Juhász Ferenc a tábornok per tegnapi kaposvári tárgyalásán. A volt szocialista honvédelmi minisztert azért idézték be tanúként, mert az egyik vádlott Ó János dandártábornok az ügyészségen tett vallomásában azt mondta, Juhász Ferenc is részesült a visszaosztott pénzekből, az államtitkár viszkis dobozban vitte el neki. A volt miniszter szerint népmesei elem a viszkis dobozról szóló teória. Az idei szárazság miatt a kormány bevezeti az egynyári öntözés fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a 100 hektárnál kisebb területet művelő gazdák engedélyt kapnának ideiglenes szivattyúkból és tömlőkből álló öntözőrendszerek kiépítésére. Az öntözők csak egy szezonon át működhetnének, ám gyorsabban és egyszerűbben kapnának engedélyt rá a gazdák. Becslések szerint az idei szárazság több 100 milliárd forint kárt okozott a mezőgazdaságban. Már lehet pályázni fűtési rendszerek korszerűsítésére. Az új Széchenyi tervből 865 millió forintot különítettek el erre a célra. A támogatást lakóépületek energiahatékonyságának javításához lehet felhasználni, úgynevezett kondenzációs kazántechnológia és a megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek beszerzésére és telepítésére. Ilyen például a napkollektor vagy a hőszivattyú. Családi házak, sorházak és legfeljebb 4 lakásos társasházak tulajdonosai nyújthatnak be pályázatot. Az E.ON energiaszolgáltató megvásárlása része annak a tervnek, amellyel a kormány non-profit módon működtetné a közműszolgáltatókat. Ezt mondta Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes. Részleteket ő sem árult el az E.ON üzletről, csupán annyit, hogy a tárgyalások a vége felé járnak. A miniszterelnök a hétvégén beszélt arról, hogy az állam visszavásárolná az E.ON-t. A német tulajdonú cég nem kommentálta a bejelentést. A Híradó által korábban megkérdezett elemző szerint annak, hogy a gáz, víz vagy áramszolgáltatók non-profit módon működnek, a vállalatok biztos nem örülnének, de a lakosság jól járhatna, mert ezzel szerinte meg lehetne akadályozni a további áremeléseket. Már szeptember közepén visszaállhat a régi közvilágítási rend Budapesten, ha azt a közgyűlés megszavazza. A főváros júniusban döntött arról, hogy nem a fényviszonyokhoz igazodva, hanem a közvilágítási naptárt követve kapcsolja ki és be a közvilágítást. Bár az előbbivel több mint 120 millió forintot lehetne spórolni évente, a sötétség sokszor teremtett balesetveszélyes helyzetet. A BKV, a rendőrség és több fővárosi autós is panaszkodott az önkormányzatnál, ezért vizsgálták felül a határozatot.
Egyik nézőnk készítette ezt a felvételt. Ilyen sötét volt vasárnap este 3:48-kor az M3-as kivezető szakaszán, amikor a hidegfront elérte a fővárost. Csak az autók fényszórói világítottak. A közvilágítást 15 órával később kapcsolták be. Július 1-je óta ugyanis már nem az úgynevezett alkonykapcsoló irányítja Budapesten a közvilágítást, hanem fix időpontban kapcsol be. Azaz hiába van már este 7-kor sötét, például egy vihar miatt, akkor is csak 8-tól világítanak a lámpák. Ezzel spórolni szeretett volna a főváros, a megmaradt pénzt a BKV-re akarták költeni. Csak hogy a buszsofőrök, a fővárosiak és a rendőrség is panaszkodott, hogy túl korán borul itt sötétség a városra, ezért a főpolgármester és helyettese úgy döntött, változtatna.
Ezeket a tapasztalatokat mérlegelve újra egy olyan javaslatot teszünk a szeptemberi közgyűlésen, hogy az emelt szintű szolgáltatást rendeljük meg, hiszen valóban olyan időszakokban nem működött a közvilágítás, amikor úgy ítéljük meg, hogy elégtelen volt a közbiztonsági szempontból és más szempontból is.
Szeptember 13-án terjesztik a közgyűlés elé a javaslatot, így akár már 14-én visszaállíthatják az úgynevezett alkonykapcsolót.
téli időszakban lényegesen többet világítunk.
A közvilágítási naptárt mutatja a híradó által megkérdezett szakember. Magyarország településeinek túlnyomó többségén eszerint kapcsolják be a közvilágítást. Jogszabály azonban nem szabályozza ezt.
Ma egy jogszabály se részletezi azt, hogy kötelező jellege hány órakor, illetve mihez viszonyítva kellene bekapcsolni a közvilágítást.
Sok település csökkenti a világítási órák számát, amikor spórolni akar. Annak ellenére is, hogy ez a költség egy átlagos település energiakiadásainak csupán 7%-át teszi ki.
Mozgáskorlátozottak vettek rá járókelőket Budapesten arra, hogy próbáljanak meg szájjal vagy lábbal egyszerű formákat lerajzolni. Ezzel saját alkotásaikra és a mozgásban korlátozott emberekre is fel akarták hívni a figyelmet. A Magyar Nemzeti Galériában szeptemberben nyílik kiállítás mozgáskorlátozott művészek képeiből.
Dóra mozgáskorlátozott. Kezeit születése óta nem tudja használni. A művészetek gyerekkora óta érdeklik. Barátai ösztönzésére több mint másfél évtizede úgy döntött, hogy szájjal kezd festeni. Először nagyon nehezen ment.
Az elsők azok borzalmasak voltak, mert ugye remegett a szám, nem éreztem igazán a vonalakat, mindig úgy voltam, hogy nem megy, aztán napról napra mindig azt mondtam, hogy már pedig meg kell próbálni, csinálni kell.
Dóra ma már csendéleteket fest, képeit több kiállításon is bemutatták már. Most Budapesten járókelők is kipróbálhatták, milyen érzés kéz nélkül, csak szájjal vagy lábbal festeni.
Nagyon nehéz volt, mert alig tudtam irányítani valójában az ecsetet, de aztán úgy gondoltam, hogy ebből próbálok erényt kovácsolni, mert igazából folytonos vonallal szerettem volna ezt a fát megrajzolni.
A szájjal vagy lábbal festő mozgáskorlátozottak alkotásaiból szeptember 5-én kiállítás is nyílik a Magyar Nemzeti Galériában.
A Magyar Nemzeti Galériában hagyomány, hogy a fogyatékkal élő művészeknek teret enged, ahogy tavaly az autista képzőművészek művei kerültek bemutatásra. Idén a Budapesti Mozgássérültek Egyesülete ünnepli 30. évfordulóját.
A tárlaton bemutatott 80 festményt később elárverezik, a bevételt pedig jótékony célra fordítják.
Hazatért Lengyelországból az Onko Olimpia magyar csapata, amely első helyen végzett az összesített éremtáblázaton. A rákos beteg, de már tünetmentes gyerekek 11 aranyat, 4 ezüstöt és 3 bronzérmet szereztek. Azt mondják, sikereik egyik legfontosabb üzenete az, hogy a küzdelmet soha nem szabad feladni.
A dobogó tetején a magyar csapat az Onko Olimpián. Magyarország volt a legsikeresebb a lengyelországi versenyen, amelyen rákos megbetegedésben szenvedő gyerekek indultak. Vasárnap este jöttek haza a sportolók, örömmel meséltek sikereikről és élményeikről.
Az ellenfelek nagyon erősek voltak, és elég nehéz volt győzni.
Sipos Péter úszásban indult, jobb karját 2 éve a betegség miatt amputálták. Azt mondja, a nulláról jutott el az aranyéremig.
Először is meg kell tanulnom úszni egy karra, mivel a betegségem után teljesen újra kellett kezdenem ezeket a kisebb ilyen mozgásokat.
Az úszáson kívül futásban, súlylökésben, labdarúgásban és asztali teniszben indultak magyarok. Fodor Norbert bronzérmet nyert futásban.
Előtte esett az eső, és nagyon csúszós volt, mert salak volt, nagyon csúszott a pálya, és az indulásnál elcsúsztam, de felálltam, és igyekeztem mindent beleadni.
A versenyzők és segítőik szerint sikereiknek épp ez az egyik legfontosabb üzenete. A küzdelmet soha nem szabad feladni. Felkészülésüket a Gyermekrák Alapítvány támogatta.
A sport annyira hozzátartozik a küzdelemhez, és annyira hozzátartozik az egészséghez, hogy ezt nem lehet nélkülözni. Tehát ez volt a fő motiváló erő, akkor, amikor mi először indultunk el az Onko Olimpián.
A magyar csapat összesen 11 arany, 4 ezüst és 3 bronzérmet nyert. Ezzel 2008 és 2010 után Magyarország 3. is első lett az Onko Olimpia éremtáblázatán.
A híradó után jön a ma reggel, a stúdióban már ott van Fábián Barna. Szia, jó reggelt! Ha jól tudom, a Szíriából hazahozott magyarokról nálatok is szó lesz. Kik a vendégek és milyen témák lesznek még?
Így van, a termelelhállítási központ főigazgató helyettesét várjuk ide, szerintem már itt is van, ő lesz az első vendégünk. Aztán 2 témát csak röviden. Kovács László egykori külügyminiszter és volt uniós biztos szerint az Orbán kormány véget vetett a magyar diplomácia több évtizedes sikertörténetének, mert szerinte A kormány sorra megszérti az uniós szabályokat és az EU intézményrendszerét, amely szerinte Magyarország elszigetelődéséhez vezethet, sőt vezet is. Nos, 3:47-kor a Rekontra vendége lesz Kovács László, az MSZP jelenlegi alelnöke. Aztán gazdasági elemzők szerint jó irány a személyi jövedelemadó és a társasági nyereségadó csökkentése, bár több elemző felveti, hogy a forrást még nem látják. Nos, 7:25-kor Csaba László közgazdász várjuk ide, hogy megvilágítsuk a miniszterelnök kőszegi bejelentésének részleteit.
Barna, köszönjük szépen. Mindezek előtt még Somogyi Bia jön a sporthírekkel. Híradóval legközelebb 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!